Szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer, illetve többnyire inkább először. A szombatiskolánkhoz kapcsolódnék, és kapcsolnám a közös gondolkodásunk folytatását. Az utolsó kérdésnél szerepelt egy idézet Lukács evangéliumából, a 6. fejezet 40-es verse, amit így olvastunk, így olvasok most föl. Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, hanem amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Tulajdonképpen ugye mi mesterünk és példaképünk Jézus Krisztus, maga az Isten, nyilván arról szól ez az idézet is, hogy amikor, ahogy megbeszéltük, végig gondoltuk ezt a tökéletességet, amikor tökéletesek leszünk, akkor olyanok leszünk, mint Jézus Krisztus. Természetesen fölmerül, azt hiszem mindnyájunkban folyamatosan, naponta, sokszor is az a kérdés, hogy végül is milyen Jézus Krisztus, vagy másképp megfogalmazva, mi az, ami a mi mindennapi küzdelmeink, életünk során bemutathatja Jézus Krisztust, ahogy mi meg tudjuk mutatni a mi életünkben döntéseink keresztül Jézus Krisztust. Mi jellemzi ezt a mestert, akihez hasonlóvá szeretnénk válni, és ő hogyan cselekedne, hogyan döntene adott helyzetekben. Ki a maga életében különbözőképpen éli meg ezt a kihívást, ezt a feladatot, vagy elhívást, vagy megtiszteltetést, ugye már a szóválasztás sem mindegy, hogy hogyan gondolunk arra, amire vállalkoztunk, amire szövetséget kötöttünk az Istennel. Azt hiszem azonban, hogy nagyon sokan, sokszor, mint egy görcsösen szabályokhoz ragaszkodva az adott körülményeket, a mi saját helyzetünket nem felismerve próbáljuk, hogy úgy mondjam, magunk munkálni az üdvösséget, a mások üdvösségét és a saját üdvösségünket is. És elfeledkezünk néhány nagyon alapvető dologról, hogy hogyan is tértünk mi meg, mi munkája, ki munkája mi üdvösségünket valójában, és hogyan tudjuk ezt a munkát mi magunk segíteni. Nyilvánvaló, hogy szabályokra szükség van, de az is nyilvánvaló, hogy a szabályok által kalodába zárt, megkötözött lélekkel és testtel nem tudunk valójában Istennek szolgálni. Az a mai célunk közösen, remélem, most elmondom, hogy ez legyen, hogy hogyan tudunk a gondolkodásunk, a szokásaink megkötözöttségeiből úgy természetesen szabadulni, hogy Istennek tetsző legyen mindaz, amit művelünk. És valóban azokat a sok-sok lehetőségeket, amiket Isten a vele való együttmunkálkodásra föltár, azokat mind meg is tudjuk ragadni, és be tudjuk tölteni. Hiszen talán emlékszünk még a legutóbb, amikor a rómaiakhoz írt levél 14. fejezete alapján gyakorlatilag hasonló témában gondolkoztunk, ugye a rómaiakhoz írt levél 14. fejezetében vastagon is van szedve a két vers, 17-18-as vers, ami tulajdonképpen ezt állítja, amiről most szó van, fókuszban. Ugye így hangzik ez a két vers, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Ugye emlékszünk talán, hogy az evés, ivás és a napok kérdése, ez alapvetően szabálykövetésről szóló gondolkodás volt Pál részéről, és az embereket szétválasztani képes, és miattunk sokszor ezt meg is tevő szabályok helyett egy szinten följebbre, a törvényadóra irányította a figyelmet, és ugye azt mondta, hogy ti a gyülekezet mindnyájan Krisztuséi vagytok, mindnyájan vele kötöttetek szövetséget, mindnyájan őt kívánjátok szolgálni, ezért a szabály követésben, a szabály értelmezésben meglevő különbségeket tegyétek félre, tekintsetek arra, aki titeket elhívott, aki lélekben kezdte el a munkát, a ti megtéréseteket, és ti is így éljetek. És amire figyelni kell, tehát, és ezt vagyunk mi hajlamosak elfelejteni, mert nem olyan könnyen megragadhatóak, mint az egyszerű szabályok, az bizony valóban az igazságosság, a békesség és a Szentlélek által való öröm. Mert azt mondja még egyszer, hogy aki ezekben szolgál, tehát igazságosságban, békességben, Szentlélek által való örömben éli életét, és ezt képviseli az Isten népe felé is, meg természetesen a kívülállók felé is, az szolgál valójában a Krisztusnak, és nyilván ezáltal lehet csak kedves az Istennek. Isten maga is szabad, nyilván ez nem újdonság, nem egy új gondolat senki számára sem. Tulajdonképpen mindössze annyi korlát van az Isten létezésében, amit az ő definíció szerinti szeretete jelent, egyfajta önkorlátozás. Ugye, bár ezt szóval nem is tudjuk értelmezni, mert ugye a szabadság számunkra korlátlan, és mindent megteszek, mindenféle ugye, törvényszerűség ellenére jelenti az emberi fogalmak szerint a szabadságot. Isten, mivel szeretet, ugye ez nyilván olyan életellenes, szeretetellenes cselekedeteket kizár, ami definíció szerint egyszerűen nem tartozhat bele az Isten létezésébe, de ezeket az életellenes dolgokat leszámítva egyébként teljesen szabad. És azt hiszem, hogy ezt láthatjuk a Biblia alapjain is. Most az Új Szövetségből, az evangéliumokból fogunk néhány mozzanatot átvenni, ahol majd látjuk, hogy hogyan viszonyul Jézus Krisztus a nem zsidókhoz, illetve részben a zsidókhoz is, és hogyan láthatjuk meg ezen keresztül Isten munkálkodását, szabad munkálkodását az emberek életében. El fogunk érkezni majd ennek kapcsán, ennek a gondolatmenetnek a kapcsán a végén, János evangéliumának az elejéhez, 3. fejezet 8-as verséhez, amit nagyon jól ismerünk a Nikodémussal folytatott beszélgetés során, ugye a lélek, a Szentlélek munkáját a szélhez hasonlítja Jézus, és ugye azt mondja, hogy a szél fúj, ahová akar, és ő fúj. És mindenkinek szükséges, erről szó volt szombatiskolán is, ettől a bizonyos lélektől újjászületni, vagy felülről születni, ahogy szintén itt elhangzik. Később, ez is mindjárt sorra kerül, a samaritánus asszonynak jelenti ki Jézus egész egyszerűen a 4. fejezet 24-es versében, hogy Isten lélek. Tehát ez a lélek, ami úgy mozog, mint a szél, ugye, és a szélre semmilyen ráhatásunk nincs, nem tudjuk irányítani, hogy fúj vagy nem fúj, kire fúj, mikor fúj, de nagyon jól mutatja ez a hasonlat az isteni munkálkodás teljes szabadságát, és ugye általunk való irányíthatatlanságát. Tulajdonképpen ugye, egy felemás kifejezéssel azt lehet csak mondani, hogy mi ezt elszenvedjük, elfogadjuk, vagy elutasítjuk, ami velünk megtörténhet. Isten teljesen szabad. És végezetül szintén János evangéliumából, Isten szabadságáról, ennek a léleknek a munkálkodásáról azt mondja a 16. fejezet 13-as versében Jézus, hogy majd elküldi a vigasztalót, a Szent Lelket, és azt mondja, hogy ez majd elvezet titeket minden igazságra. A lélek fog elvezetni titeket. Ez tehát, aki szabadon munkálkodik, aki hát tényleg definíció szerint maga Isten, az a szerető Isten, a lélek által van jelen közöttünk, munkálkodik szabadon, és ő az, aki elvezet minket minden igazságra. Ugye ezek valószínűleg nyilván nem újdonságok senki számára, de mégis ha a hangsúlyt ezekre tesszük, akkor talán jobban megérezzük azt, hogy mennyire is valóban tényleg Isten kegyelme az, ami minket megtéréses sarkalt, és sarkal folyamatosan, és ami megtart minket. Tulajdonképpen minden nyilván ennek eredményeképpen neki köszönhető. Ahogy a tanulmányunk révén idéztük is a Kolossiakhoz írt levél első fejezetét, egy nagyon szép összefoglalás látható itt a Szent Háromság teremtő és megtartó munkájáról. Mindössze 3 verset olvasnék fel innen, és kezdjük az első fejezet 13-as versével. Az Atyáról van szó, és megint csak azt mondja, hogy ő, tehát az Atya volt az, aki szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országában. Tehát az Atya az, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából. Nem mi voltunk azok, akik ezt megtettük, nem tehettünk ezért a szabadulásért igazából semmit, ez az ő ajándéka. És ugye ez az ajándék, ez akkor került számunkra a kommunikálásra, átadásra, amikor megint csak az Isten ezt a legjobbnak ítélte. Az ő szabad, szuverén döntése volt ez, neki köszönhető a szabadulás. Ugye ezt értjük, de azt gondoljuk, hogy innentől kezdve, hogy ez megtörtént, most már nekünk van dolgunk ezzel a szabadulással, meg az újra szabadulással, az újra megtéréssel. De mindezek csak akkor történhetnek meg, és csak akkor történnek meg, amikor az Isten ezt munkálja bennünk. És akkor is csak úgy történik meg, csak az Isten hatalmával történhet meg. Azzal a bizonyos hatalommal, ami szabadon jár kell, mint a szél, és fúj, és munkálkodik, és elvezet minden igazságra. És itt jelenik meg a 13-as versben Jézus, az ő szerelmes fiának országa, ahova átvitt minket. És ugye látjuk a 14-es versben, akiben van a megváltásunk és bűneinknek bocsánata, tehát benne van, nem bennünk van, benne van, megint csak a fókusz nagyon egyértelmű, mert ő benne, Jézus Krisztusban teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Mi is, a mi megváltásunk is, minden neki köszönhető. Minden és mindenki benne találhatják meg tehát létezésük értelmét és célját. Az a bizonyos tökéletesség a cél értelmében, hogy az Isten szolgálat, az Istenhez való visszajutás, a vele való együttlét az, ami csak is Isten által munkálkodhat, működhet és teljesülhet be bennünk. Ezt azért hangsúlyozom nagyon, hogy próbáljam a figyelmünket, a fókuszt azt az Istenre irányítani és a szabályok, a mi hétköznapi életünket segítő szabályok, ezt így el lehet mondani, de erről mégis inkább az Isten felé, és az ő szabad munkálkodására, és hát természetesen szeretetből zajló munkálkodására irányítani. Ahogy itt olvastuk, ő az, akire nézve minden teremtetett, és benne is áll fönn minden. A rómaiakhoz írt levél, ugye mindjárt elérkezünk az evangéliumokhoz, amikről beszéltem, hogy onnan lesznek igazából az idézetek, ez csak egy bemelegítés arra nézve, hogy valóban legyen meg az a közös alapunk, hogy minden Istenben áll föl, Istennek köszönhető, Jézus Krisztus az őt mutatja be számunkra, és ő az, aki folyamatosan munkálja a mi megtérésünket most is. Akármennyire igyekszünk, soha nem lehet ugye, képességünk, nem lehet hatalmunk van a saját megtérésünk, a saját üdvösségünk. Csak Isten az, aki ezt bevégezheti. Mi természetesen ellenállhatunk ennek, de bevégezni, véghez vinni nem tudjuk az üdvösségünket. Csak ő tudja. És azt, hogy ezt pedig hogyan tudja a mi életünkben, adott helyzetekben, nyilván ezt megint csak ő tudja a legjobban. Ezért fontos, hogy legyen meg az a szabadságunk, és adjuk meg Istennek a szabadságot, a lehetőséget, hogy minket mindig informáljon egy adott helyzetben, ne zárjuk le az adott helyzetet egy szabály kerítésével, hogy csak ez lehet egy adott helyzetben, ami megtörténhet. Ki tudja, hogy mi minden történhetett volna meg, vagy történhet meg egy adott helyzetben. Ez ugye tehát az evangélium üzenete, hogy Isten megszabadított minket, és szeretett fiának országába már át is vitt minket, aki egyébként ezt az országot teremtette, fönntartja, a magához vonz mindeneket. A rómaiakhoz írt levél első fejezetének néhány verse, a 14-es, 17-es verseket, ha áttekintjük, ott Krisztus evangéliumáról, erről a bizonyos tehát evangéliumról van szó, és ugye azt mondja az apostol a 14-es versben, a Rómaiakhoz írt levél első fejezet 14-es versében, hogy görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Mindenkihez szól az ő üzenetem, és mindenkiről szól az üzenet, ami a 16-os versben ugye el is hangzik, hogy nem szégyeli az evangéliumot, ugye ez Krisztus evangéliuma, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek, vagyis mindenki másnak. Mondhatnánk azt, hogy először, ugye a mai fogalmaink szerint először most már a keresztényeknek, és azután mindenki másnak. Vagy akár még legszűkíthetjük, mondhatnánk, hogy az adventistáknak és mindenki másnak. De mindenki másnak is egyébként, és itt van a fő hangsúly, Isten hatalmát mutatja meg az evangélium mindenkinek az üdvösségére. Mindenkinek természetesen, akit meg tud szólítani ez az evangélium, de hát ez a szél, ugye az fúj, tehát nem csak az Aradi utcába fújt a szél ma este, hanem fújt Budán is, meg Gyálon, meg az ország szerte, és egyébként valószínűleg fújt Indiában is, meg Szaúd-Arábiában is, meg Dél-Amerikában is, mindenhol, ahogy a szél mozog, az Isten igyekszik természetesen, és ez a terve, hogy mindenkinek az üdvösségét munkálja, és ahogy lehet, amilyen módon lehet, az igazságra elvezesse az embereket. Majd látni fogjuk, hogy Jézus Krisztus hogyan reagál a nem zsidó környezetből érkező emberek megszólításaira, kéréseire, akiket valahogy valami elvezette egyébként ő hozzá. És a 17-es vers, ezzel zárjuk ezt a rövid vagy hosszú, attól függ, bevezetőt az evangéliumról, ugye szólít a 17-es versben, mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Egy jól ismert idézet, amit Pál máshol is használ, és az Ószövetségben is prominens helyet foglal el. Megint miről van szó? Hitből hitbe. Az igaz ember hitből fog élni. Nem törvényismeretből, vagy törvénykövetésből, ugye, ahogy máshol fogalmaz Pál a galatáknak, ugye, hogy amit lélekben kezdtetek el, azt most testben fejeznétek el be, tehát amit lélekben, hitben elkezdtünk, azt lélekben és hitben is kell befejeznünk. Természetesen a sok-sok tudás, információ, ami rendelkezésünkre áll, az segít minket, és ez a célja, hogy segítsen, de nem az a célja, hogy átvegye a helyét a lélek általi vezetésnek, a hitben való életnek. És nehogy az történjen velünk, hogy itt vannak a szabályok. Én felismertem, hogy ezek a szabályok Istentől vannak, és innentől kezdve a megtérésem élményét, a lélektől való vezetés élményét lecserélem a törvény, megint csak erőből, saját bölcsességből, odaszánásból való vélelmezett betöltéséhez. Hiszen tudjuk, hogy betölteni megint csak Isten lelkével lehet a törvény, de az emberek ezt is hajlamosak elfelejteni. Nézzük akkor az evangéliumok tanulságtételét mindezzel kapcsolatosan. Azt hiszem, mind a négy evangéliumból van idézet, egy szinopszist olvastam végig, mindezzel a szemmel, hogy hogyan munkálkodhat Isten a választott nép, ugye az Izraelen kívül, és hogyan reagál mindenre Jézus Krisztus. Ugye Jézus a kananeus asszonynak mondja egyértelműen, hogy ő az Izrael elveszett juhaihoz jött, tehát ő neki nem volt tervben, nem volt küldetése, hogy az egész világhoz szóljon, hanem az igét ismerő és a messiást legalábbis az ige alapján váró néphez jött a messiás maga, nem pedig úgy általában mindenkihez. Mégis azt látjuk több mozzanatban, hogy ennek ellenére többször megjelennek nem zsidók, de még akkor is, hogyha Jézus alapvetően a zsidó területen mozog, de néha egyébként ki is lép erről a területről. Az egyik ilyen, és csak nagyon röviden idézem föl, a napkeleti bölcsek látogatása. Ugye már is az első, abban az értelemben mindenképp első evangélium, vagy az első az Új Szövetségben, Máté evangéliumának a második fejezetében megjelenik három napkeleti bölcsnek leírt személy, akik ugye nem zsidók. Tehát nincs említve, hogy zsidók lennének, és mégis tudnak sokkal jobban, ugye itt a nagy kontraszt Heródes udvarával szemben, ezek az emberek tényleg eljönnek keletről, valószínűleg Arábiából, az ajándékaikat tekintve, de mindenképp nagyon értékes ajándékokat hoznak a zsidók királyának, akiket egy csillag vezetett. Először ugye Izrael felé, Jeruzsálem felé, és onnan majd tovább Betlehembe. Lukácsnál pásztorok ezek egyébként, vagy hát hasonló funkcióban, akik oda mennek a jászolhoz, ők ugye nem visznek ajándékot, de oda lesznek küldve, megint csak angyalok, közvetlen isteni beavatkozás, úgy, ahogy az Isten azt jónak látta. De látjuk tehát, hogy itt van három napkeleti bölcs, művelt, olvasott emberek, nyilván valamiféle gazdagsággal is kell rendelkezzenek, hogyha ilyen drága ajándékokat tudnak hozni, aranyat, tömjént és mirhát, és elvezeti őket Jézushoz, a éppen csak megszületett megváltóhoz őket, ez a bizonyos csillag, ami nyilván Isten vezetését jelöli, mutatja be számukra. Tehát már az evangélium legelején megjelennek nem zsidók, akik a zsidókkal, a választottakkal ellentétben pontosan azt a tisztességet teszik, és úgy imádják, szó szerint ez a szó egyébként szerepel többször is, leborulván tisztességet tesznek egy ugye jászolban fekvő szegény család gyermekének, amit a zsidók fel sem ismernek, illetve amennyire felismerik, elutasítanak. És utána álomban intetnek meg, hogy ne menjenek vissza Jeruzsálembe, hanem menjenek vissza egy másik útvonalon hazájukba. Ez az álomban megintetés is egy olyan kifejezés, ami egyértelműen arra utal, hogy Isten volt az, aki őket álomban erre felhívta, és visszatartotta attól, hogy Heródesnek megjelentsék, hogy hol is van a zsidók királya, az igazi királyuk. Úgyhogy ezt tegyük el magunknak, hogy ilyen emberek, akik a mondjuk úgy, hogy a mi megváltónkat dicsőítik és imádják, bármikor felbukkanhatnak, és kisebb-nagyobb mértékben megszégyeníthetnek minket, mert ezek az emberek az Isten lelkére és annak vezetésére nyitottak, és oda mentek, ahova ez a lélek őket vezette, ellentétben ugye a hivatalos egyház, a hivatalos választott nép tagjaival, akik pedig a megváltójukat a falu szélén egy istállóba küldték megszületni. A következő, amit már említettem, János evangéliumának 4. fejezetében, ez a beszélgetés a samaritánus asszonnyal. Ugye, tudjuk, hogy a samaritánusok a zsidókkal rokon nép, de ez a rokonság, ez a viszonyukra inkább negatívan hatott, tehát tényleg ellenségeskedtek egymással, vetekedtek, hogy kinél van igazából az igaz istenismeret. Mi nyilván a zsidó perspektívát ismerjük, mert erről ad tanúbizonyságot a Biblia. De a samaritánusoknak is volt templomuk a Garizim hegyén, amit aztán a zsidók leromboltak, tehát egy teljesen párhuzamos Isten tiszteletet valósítottak meg. És azt mondja itt a 4. fejezetben, a 9-es versben maga az asszony fogalmazza meg, hogy a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. És Jézus itt elkezd beszélni, ugye egy kútnál zajlik ez a beszélgetés, nagy forróságban, a vízről, amit ugye az asszony tulajdonképpen délidőben ment meríteni, amikor a legnagyobb meleg van, amikor nem jár arra senki, nyilván feltételezve, hogy nem is akar senkivel találkozni, mert akkor nem ilyen embertelen időbe menne vízért. És Jézus azt mondja neki, megszólítva őt természetesen, miután megszólította a 10. versben, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Talán még annyit hozzá kell tennem, megint csak Isten szabadságát, és ugye a lélek munkálkodik és működik. Tehát Jézus egy olyan területre ment, ahova a zsidók nem mentek egész egyszerűen. De ő, mint a szél oda fújja, hova akar, ő oda ment, mert úgy gondolta, hogy ott van dolga. Ugye isteni szabadságban az isteni megmentő szeretetet vitte egészen konkrétan ehhez az asszonyhoz, az ő számára. Akinek vannak ismeretei, de ugye azt mondja neki Jézus itt, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki ez, aki ezt mondja neked, adj innom, tehát, hogy ki vagyok én, és mi az Isten ajándék, akkor te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Az asszony válasza is érdekes. Egyszerre elfogadó, és egyszerre szokásos emberi módon, ugye, hát kétkedő. Azt mondja neki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Ugye ez egy egyszerű kérdés. Itt az élővíznek azt a két értelmiségét, míg az asszony tulajdonképpen a forrásvízre, a folyóvízre utalja, hogy hát egyébként a kútban nem forrásvíz van, de hát ott állott víz szokott lenni. És ő erre fókuszál, de azért megkérdezi, avagy nagyobb vagy te a mi atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ívott ő is, és a fia is, és a jószága is. Tehát mégiscsak fölteszi a kérdést, ugye már megszólítva érzi magát, hogy lehet, hogy te nagyobb vagy Jákobnál? És aztán Jézus válasza mindenre tulajdonképpen a 14-es versben, hogy abból a vízből, amit ő ad, soha, ugye, aki azt issza, soha örökké meg nem szomjúhozik, aki ebből iszik, sőt, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne, maga is forrásá válik. És itt látjuk, hogy az az asszony, tehát samaritánus, ebből az zsidókkal ellenséges közegből, népből származó asszony, aki ugye asszony létér, ráadásul egy férfival beszélget, azt mondja mindezek hatására, tehát Jézus személyes, vagy mondjuk úgy, ugye a bevezetőre reflektálva, a lélek megszólítására, hogy Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, ugye itt a lényeg, és ne jöjjek ide meríteni. Még mindig van benne egy ilyen furcsa kettősség, mert ugye soha nem fogsz megszomjúhozni, akkor nyilván nem olyan víz lehet, ami a tényleges fizikai szomjúságot oltja. És még hozzá is teszi, hogy ne jöjjek ide meríteni. Ezért volt szükség arra, hogy Jézus még hozzátegye azt, hogy hívd a férjedet és jöjj ide. Tehát még tovább kellett az asszonyt érzékenyítenie arra, hogy ténylegesen kivel beszél, és hogy mondjuk úgy, hogy legyen teljes megadással az ő ajándékával kapcsolatosan. És hogy itt az elmúlt, az addigi életére utal Jézus, és ez volt az a mozzanat, ugye egy ismeretlen ember honnan tudhatná ezekről a dolgokról, ami az asszonyt teljes egészében meggyőzi. Olyannyira kitárulkozik ezek után Jézus, hogy a következő, ugye már szintén idézett mondat hangzik el tőle a 23-as versben. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. És még egy vers, az Isten, a 24-es versben az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát az igazi imádók, akik igazán tisztelik az Istent, ugye innen indultunk a lélek munkálkodásának a szabadságára egyrészt, és arról volt szó, hogy nekünk mennyire fontos, hogy nyitottak legyünk erre a munkálkodásra, hogy lélekben és igazságban imádják. Ugye nyilván azért kell ezt hangsúlyozni a Jézusnak, és én is azért hangsúlyozom, mert hajlamosak vagyunk nem így imádni, hanem erőből, emberi bölcsességből megvalósítani mások üdvösségét, vagy a magunk üdvösségét. De ha lélekben és igazságban imádjuk, ugye amit még egyszer hangsúlyoz a 24-es vers, külön ugye kiemelve, hogy az Isten lélek, és hogy szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják azok, akik őt keresik. Ugye azt próbálja a lélek mellett ezt a szót ízlelgetve, hogy Isten lélek, és nekünk is valahogy ehhez kell hozzá kapcsolódnunk, idomulnunk a gondolkodásunkban, cselekedeteinkben, ugye ott van még, hogy igazságban. Ez egy az alétei a szó, ez nem az igazságosság, ez tényleg igazságot jelent. Az igazság pedig abban az értelemben, ahogy egyrészt szó van róla, tehát a kijelentés, a teremtés, egyebek igazsága és valósága szerint. Tehát, hogy ezt komolyan úgymond véve az Isten től kapott világosság és az ige által bemutatott és átadott ismeretek alapján nem csak lelkesedésben mondjuk, hanem valóságosan kell ezt véghez vinni. Valóságban meg kell, hogy történjen ez az imádás, ez a lélekben történő imádás. Tehát nem engedi meg azt az egyszerű lelkesedést, hogy jaj, de nagyon örülök, hogy meg vagyok váltva, milyen nagyszerű az Isten, hanem ugye az érzések felől, az érzelmek felől sokkal inkább egy nagyon komoly, megfontolt és egy másfajta valóság értelmezésben megalapozott életre irányítja a figyelmet. Ez a kifejezés tehát, hogy lélekben és igazságban mind a kettő együtt fontos, hogy munkálkodjon. Első helyen a lélekben, hiszen hajlamosak vagyunk erről elfelejtkezni, és a megtanult igazság szerint cselekedni. Mert az sokkal kényelmesebb. Talán kiszámíthatóbbnak is tűnik, nem pedig megengedve Istennek továbbra is a szabadságát a mi életünkben és a világunkban. A következő mozzanat Máté evangéliumának 12. fejezetében található, csak idézném magát a verset, mert ismert a történet, amikor Jézushoz tanítás közben odajön a családja, és felszólítják, miközben ő beszél, vagy hát elmondják neki, hogy itt van a családod, és szeretnének veled beszélni. Ugye azt mondja, hogy a 12. fejezet 50-es versében, hogy mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Ugye ez a bizonyos akarat, ez megint a célra irányultságot kifejező szó a görögben, tehát aki Istennel, a mennyei atyával egy hullámhosszon van, és ezért tudja az ő akaratát cselekedni, az nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám, az az én családom. Ezek, ugye már a eddigi példáinkból is láthattuk, nem kell, hogy zsidók legyenek. Nem kell, hogy keresztények legyenek. Nem ez a kritérium, hogy honnan származol, vagy hogy milyen iskolába tanultál. A kritérium az, hogy cselekszed-e az én, mármint Jézusnak, mennyei atyának, mennyei atyánk akaratát. Ez az, ami a közösséget jelenti Istennel. A mindenkori közösséget, amikor a mindenkori akaratát, vagyis az akármilyen helyzetben, akármilyen akaratát cselekedjük. Ugye erről is már többször az elmúlt hónapokban esett szó, ugye Ábrahám is az Isten akaratát kívánta betölteni, megcselekedni, még akkor is, hogyha a legalapvetőbb érzelmei és a legnagyobb törvényben és kínatkoztatásban való meggyőződései ellenére szólt az az akarat, akkor is ezt az akaratot kívánta betölteni. És így természetesen Jézus családjába soroltatott, hiszen ez volt az ő igazán nyilvánításának az igazi pillanata, miután ugye Izsák helyett a kost megáldozta, azt mondta neki Isten, hogy most már tudom. Nyilván tudta előre is, de most már mindenki tudja, mi elsősorban, de természetesen Ábrahám is, hogy Isten van az első helyen, és semmi más, semmi nem lehet Isten előtt. Még, ha úgy tetszik, a törvény sem lehet Isten előtt. Ugye az evangéliumokból látjuk, Jézus szándékosan, nem egyszer, sokszor szombaton gyógyított. És már az első gyógyítása után ezért meg akarták kövezni. De a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért, mondta ezt Márk evangélium második fejezet végén. Tehát ezt az Istenre való fókuszáltságot kell megtartani, ami igazából ugye azt próbálom érzékeltetni, hogy az Isten lélek, ugye alapvetően nekünk ez úgy működhet, hogyha nem zárkózunk be valamifajta törvényismeret és szokás és gyakorlat páncéljába, hogy oda már ne érhessen be az Isten. Én ezeket megteszem, ezeket elfogadtam, megcsinálom, rendben van, legyen így. És akkor ide már azért többet nem kéne. Főleg olyat, amire nem számítottam, ami váratlan, netán kényelmetlen, kívülesik, ugye, ezen a kerítésen, vagy ezen az útrendszeren, amit már bejártam, és kényelmesen működök bennem. Még akkor is, ha csak elvben működök benne, hozzá szeretném tenni, tehát nem jelenti azt, hogy én elfogadtam, és mindent meg is teszek, csak annyit, hogy elfogadtam, és tudom, hogy mik mondjuk úgy az igazságos cselekedetek, az igazság útjai. Ennél sokkal több nyilván az, amit Isten kíván és tud adni nekünk. És ezt a fajta szabadságot nyilván meg kell engedjük neki, mert így tud új magasságokra, a tökéletesség új fokaira elvezetni minket, és ehhez szükséges az is, hogy mi magunknak is megengedjük ezt a szabadságot. És akkor nézzük ezt a kananeus asszony történetet, szintén Máté evangéliumában. Igazából a 21-es, tehát a 15. fejezet 21-es versétől indul a történet. Jézus alapvetően Júdeában és Galileában mozog, és hát a kettő között, akkor Samárián keresztül egyébként többször is átmegy, ahova a zsidók nem mennek. De itt éppen Tírus és Szidon vidékein, tehát a mai Libanon területén találjuk. És a történetünkben, a 22-es versben látjuk is, hogy itt egy kananeus asszonyról van szó, Lukácsnál szíró-föníciai. A lényeg az, hogy nem zsidó ez az asszony, és mégis Jézust keresi. Ugye semmilyen említés nincs arról, hogy honnan jön ez az asszony, azt leszámítva, hogy ő nem zsidó. Tehát ő neki ugye nem dolga, úgymond, várni a messiást, és nem különösebben végképp nem feladata figyelni, hogy mi történik Izraelben, milyen tanítók éppen mit hirdetnek. És mégis, amikor ugye kiállt, tehát innen származik ez az asszony, és megszólítja, kiállt hozzá, hogy könyörüljön Dávidnak fia, ugye elismeri ez a messiási cím használata, könyörüljön rajta, és segítsen az ő lányán. És Jézus, ugye itt hangzik el ez a mondat, amit idéztem már a 24-es versben, hogy nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz, mondja Jézus. Ugye itt teszteli az asszonyt, de ennek ellenére, hallva, hogy mit is mond neki Jézus, aki a messiás, mégis azt mondja a folytatásban, hogy Uram, légy segítségül nékem. És még egy elutasítást kap az asszony, ezt is látjuk, hogy ugye lélekben és igazságban szolgál, a szolgálatról van szó, nem ad az asszony sem, inkább úgy kellene mondani, hogy az asszony semmilyen formalitásra nem ad, sem arra, hogy itt egy zsidó tanító van, ő nem zsidó. Sem arra, hogy ez egyébként egy férfi, én meg egy nő vagyok. Ugye az, abban az időben azért egy sokkal nagyobb távolság volt, mint manapság. És azzal se foglalkozik, hogy Jézus elutasítja. Kétszer is. Hanem kitart a hitében. Ugye lélekben és igazságban szolgálnak, akik így imádják Istent. Valahonnan jött tehát ez az asszony, ezt lássuk meg. Nem egy jesivából jött, nem a farizeusok tanításából jött, ez az asszony egyszer csak itt van, és ragaszkodik ahhoz, hogy a messiás, Dávidnak fia, mutassa meg az ő szerető hatalmát, és mentse meg az általa annyira szeretett és fontosnak tartott gyermekét. És erre reakcióként 28-as versben záródik a történetünk Jézus válaszával: Ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő lánya attól a pillanattól fogva. Megint mit látunk, hogy ezt más egyébként nem zsidókat gyógyító eseményeknél is látjuk, hogy a hited, azt mondja, hited, miben hitt? Kiben hihetett ez az asszony? Mennyi ismerete lehetett? Mennyire volt megtanítva a törvényre, a törvény szabályait vajon mennyire követte? Mégis azt mondja, hogy legyen néked a te akaratod szerint. Ez a szó, amit akaratként szerepel, ez ugyanaz, amit az előbbi idézetben, ugye a családdal kapcsolatosan elhangzott idézetben olvastunk, ahol ugye az volt, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Itt most azt mondja, hogy legyen a te akaratod szerint. Nyilván a két akarat egyezősége lehet az, az isteni és az emberi, ami ezt a gyógyulást lehetővé teszi. Nem arról van szó, hogy az asszony akar valamit, egy új mosógépet, és akkor ezt megkapja, hanem olyat kér az Isten fiától ebben az esetben, amit az egyébként is örömmel megtenne, magától is megtenne. Megvan tehát az a fajta akarat egyezőség, amiről az előző idézetünkben, 12:50-ben volt szó, hogy ő cselekszi az ő mennyei atya, mármint Jézus mennyei atyának akaratát, azzal, hogy embert kíván megmenteni, itt konkrétan az ő lányát, és nem hagyja magát eltántorítani, ugye tanító jelleggel a tanítványok irányába volt ez, eltántorítani még Jézus által sem. egy picit fordítottja az ábrahámi helyzetnek, ahol ugye most itt Jézus az, aki mintha visszatartaná az ő kegyelmét ettől az asszonytól, és mégis azt látjuk, hogy ezeket az akadályokat az asszony, tehát a kananeus asszony hite úgy győz le, hogy Jézus ezt a hitet állítja elénk, és természetesen a tanítványai elé példaként. Még egyszer, nincsen semmilyen szabályról, törvényről szó az adott történetünkben. Ha már Szidon és Tírus neve fölmerült, egy rövid utalás erejéig Lukács evangéliumának a 10. fejezetét keressük meg. A 10. fejezet, tehát Lukács 10. fejezetében a 13-as, 14-es versekben a következőt mondja Jézus. A Tibériás tó körüli városokról van itt szó, az első két város, amiket figyelmeztet Jézus. Nyilván az ott lakókat. Jaj néked, Korazin, jaj néked, Betsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned történtek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. Hanem Tírusnak és Szidonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogy nem néktek. Ugye megint a zsidó környezet szemben a pogányokkal, ha ugye ezek a csodák történnek, gondoljunk csak kézenfekvő Jónás története, és a megtérés, amit Isten lelke az ő szolgálata révén tudott a pogányok között munkálkodni, megint csak ne felejtsük el, ugye, hogy Asszíriában munkálkodott a próféta. Az Ószövetségben nem csak ez az egy prófétai könyv szól, egyébként nem zsidókhoz érdekes módon. És megtérnek az emberek, itt ez a lényeges, tehát megtérnek Isten lelkének erejére, ennek engedve emberek. Ugyanígy látjuk, hogy az idézet szerint, konkrétan ugye Tírus és Szidon vidékén volt ez a bizonyos kananeus asszony is, talán nem véletlen, hogy ugyanezt a két várost említi Jézus. Mindenképp persze világi és pogányvárosok, kereskedővárosok, nyilván a bűn helyszínei. Ez a nagy ellentét, hogy nekik, akik nem élnek a törvények szerint, jobb dolguk lesz, mint nektek, akik aszerint éltek elvileg, formálisan talán. De mégsem így van. Tehát, hogy Isten lelke őket könnyebben tudja megszólítani, és náluk nagyobb sikert tud elérni, mint nálatok, akik ragaszkodtok a törvény és a kegyesség formájához, de megtagadjátok annak erejét, ahogy ismerjük Páltól. Utolsó mozzanat, amit idéznék az evangéliumokból, egy talán kevésbé ismert és kevésbé hangsúlyozott része a tanítványok kiküldésének és munkálkodásának. Márk evangéliumának a 9. fejezete és Lukács 9. fejezete hozza ezt a történetet, mármint ezt a részét ennek a történetnek. Nézzük meg Márk evangéliumának 9. fejezet 38-as versétől, 39-40-es verseket. Tulajdonképpen ugyanezt találjuk Lukácsnál is. Itt van a leghosszabb erre vonatkozó szöveg, ez a három vers. Így olvasom. Ugye visszatérnek a tanítványok Jézushoz. Mester, János az, aki beszél. Mester, láttunk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, és aki nem követ minket, aki nem közülünk való. És eltiltottuk őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta, ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van. Szó szerint ugyanezt olvassuk egyébként Lukács 50-ben is, aki nincs ellenünk, mellettünk van. És ugye azt mondják a tanítványok, és ez nekünk is egy érdekes, megint csak egy mozzanat, tehát túl sok mindent nem tudunk ebből, meg ebből a történetből, de azt tudjuk, ugye, hogy a tanítványok azok Jézus szűk köréhez tartoznak, nincsenek is olyan nagyon sokan, ugye a legtöbb az, az a 70-es kör, amiről tudunk. Nyilván az, aki itt gyógyít, az ördögűzés, gyógyítás, az, az nagyjából megfeleltethető egymásnak ebben a korban. Jézus nevével, Jézust képviselve gyógyít. És mégsem tartozik ehhez a tanítványi körhöz. Annyira, hogy ezek a tanítványok, ugye, akikről mi tudunk, köztük János, nem ismerik ezt az embert. És akkor azt mondják, hogy hát ugye, mi akkor azt mondtuk, hogy ne csinálja ezt, mert ő nem tartozik ide. És erre mi Jézusnak a válasza, az igaz, természetesen nem lehet más, mint hogy nem tartozik ide, hiszen ezt nem lehet megcáfolni, de azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Szoktunk-e így gondolni azokra, akik nem ellenünk vannak? Mennyien vannak nem ellenünk? Szerintem nagyon sokan vannak, akik nem ellenünk vannak. Mondjuk úgy, hogy közömbösek. Kevesen vannak, akik mellettünk vannak, ez igaz, vagy velünk egy hullámhosszon vannak. De figyeljük meg megint, mennyire befogadó ez a jézusi hozzáállás. Hogy aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Csak az van ténylegesen ellenünk, csak az van az ártásunkra, aki tényleg azon munkálkodik. De aki nem teszi ezt, aki nem áll ellen aktívan, nem tesz keresztbe a mi dolgainknak, arra azt mondja, hogy mellettünk van. Ugye így választja ketté az embereket. Nyilván a mellettünk az nem velünket jelenti abban az értelemben, hogy egy hullámhosszon, egy közösségben van velünk, hanem sokféle fokozata lehet ennek a mellettünknek, de az egészen biztos, hogy nem ellenség. És ti se, én sem így kezelem őket. Vannak ellenségek, ez nem kérdés, de nézzük, lássuk meg, ugye a szokásos nézőpontunkat tulajdonképpen ezzel föl kell cserélni, hogy mi vagyunk a kevesek, és és mindenki más ellenünk van. Itt, ha ezen végig lépegetünk ezen a javaslaton, akkor talán fordul a kocka, és igaz, hogy mi kevesen vagyunk, de azok a sokak, akik nem mi vagyunk, azok nem ellenünk vannak mind, hanem ugye érzékelünk ellenségeskedést, ellenállást, sok mindent érzékelünk, de azért mégsem mindenkitől. Ugye lehet, hogy az is mondjuk csak tényleg, ahogy végig gondoljuk a környezetünket, helyzeteinket, azok sincsenek olyan nagyon sokan, hogy mindenki oda tartozna. És a kettő, mi és az ellenségeink között van egy nagyon nagy tömeg, akik nem ellenségek, akik tényleg, vagy potenciálisan legalább velünk együtt vannak, akiket mi nem ismerünk, mert nem közülünk valók. Mint ahogy János sem ismerte, és a Jézusi tanítványok sem ismerték fel ezt a valakit, aki Jézus nevével, Jézus nevében, inkább így kéne mondanom, gyógyított. Ami azt jelenti, hogy Isten hatalma vele kellett, hogy legyen. Megint csak egy lépéssel tovább gondolva a történetet. És ha nem ismerik, és így munkálkodik, akkor megint csak ott van az a lehetőség, amiről a közös gondolkodásunk elején szó esett, valóban, hogy a szél fúj, ahová akar, ugye János evangéliumának 3. fejezet 8-as verse, tehát a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ugye a lélektől születésnek tehát nem a származás, nem a törvényismeret, nem az iskolázottság a feltétele, hanem az, hogy a lélek munkáját az ember befogadja. Ugye azért itt van, ezt megelőzően, a 8-as versben, 8-as verset megelőzően, tehát a 7-esben, ugye azt mondja Jézus, mindenki számára, ugye Nikodémus képviseli a zsidó vezetőket, és ezáltal a választott népet, formálisan is igazából, azt mondja neki Jézus, hogy ne csodáld, hogy azt mondtam neked, szükség néktek újonnan, vagy felülről az Istentől, a lélektől születnetek. Mert csak ez az az élet, ez az újonnan, a felülről, a lélektől született új élet az, ami igazából az Isten szerinti élet, ami az Istennel való összhangra vezet, és abban meg tud tartani. Ugye János evangéliumát idéztem hármat is a bevezetőben, tulajdonképpen ez a három idézet az, ami zárásképpen is elhangozhat. Egyrészt tehát, hogy legyen fejünkben, emlékezzünk arra, ha nem emlékszünk, akkor is jusson eszünkbe, hogy mi is a lélektől születtünk. Ki a maga származása, iskolázottsága révén tudott vagy nem tudott egyáltalán az Istenről. Ugye mi kultúránkban azért a kereszténység legalább a újságok szintjén, tehát tudunk róla, hogy van Isten, vagy hát információ szinten tudhatunk Jézus Krisztusról, a megváltás történetéről is tudhatunk, de nem ettől, vagy nem ezért vagyunk itt, mert láttunk egy filmet Jézus Krisztusról. Azért vagyunk itt, mert elmondhatjuk, hogy a lélektől születtünk egyszer újjá, és az kell legyen a fejünkben, hogy ezt nem mi műveltük, ezt a lélek művelte, és a léleknek, mert pontosabban nekünk van szükségünk arra, hogy ezt a lélek napról napra, újra és újra megtegye. Nem mi fogjuk a megváltásunkat munkálni, és véghez vinni, hanem a lélek, aki elkezdte, ő fog minket végigvezetni ezen az úton, és ő fogja befejezni ezt a munkát. Mi, nekünk szükségünk van újonnan születni, tehát ezt sose szabad elfelejtenünk, nekünk engedni kell, hogy a lélek ezt a munkát bennünk el tudja végezni, amit, mivel ő fúj, ahová akar, felénk is fúj, bennünk is kíván munkálkodni, különböző intenzitással, különböző pillanatokban szólíthat újra és újra meg minket, akkor is, ahogy már utaltam rá, amikor nem számítunk rá, ahogy nem számítunk rá, ami számunkra kényelmetlen és egyáltalán nem vonzó, így is megszólíthat minket, és ugyanúgy az újjászületésünket kívánja munkálni. Legyünk nyitottak a lélekre, keressük természetesen a lélekkel való közösséget, mert ne felejtsük el, ugye azt mondta a János idézetekben haladva, most éppen előre, tehát a harmadik fejezettől a negyedikhez, ugye azt mondta Jézus, hogy az Isten lélek, és az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Istent, és ilyeneket keres az Atya is, az ő imádójul. Tehát enélkül bármilyen ismeretünk, bármilyen igyekezetünk, hogy a lélekkel közösségben lennénk, nem fog sehova se vezetni. Sőt, ugye, hogy Pál fogalmaz, a betű megöl, tehát mégül is a kárhozatra vezet, hogyha elengedjük a lélek vezetését, és magunk kívánnánk a saját üdvösségünket, vagy bárki másnak az üdvösségét elvégezni. És az utolsó idézet a jánosi sorból, ugye a 16. fejezetből származott, a 16. fejezet 13-as verse, amikor is a Szentlélekről, a lélek nagy, rendkívüli kiáradásáról és az utána következő korszakról beszél Jézus, azt mondja itt, hogy de mikor eljön amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Máshol arról is beszél az evangélium is, és az új szövetség, hogy minden igazság azt is jelenti, hogy új dolgokra is elvezet. Nem csak minket személyesen, újabb felismerésekre, hanem új kinyilatkoztatások is születhetnek. Tehát bár Jézus természetesen a kinyilatkoztatás csúcsa, de azt nem jelenti, hogy utána már ne történhetne semmi más. Maga az új szövetség erre természetesen bizonyíték egészen a János apokalipszisáig. De azóta is van új kinyilatkoztatás, mi is kaphatunk új igazságra való vezetést, információt. Nem szabad tehát megelégednünk még egyszer mindazzal, amit eddig megtanultunk, eddig elértünk, hanem nyitottnak kell lennünk, keresnünk kell a lélekkel való közösséget és ezt a vezetést, hogy minden igazságra el tudjon minket személyesen, ami minket foglalkoztató, vagy úgymond ránk tartozó igazság, erre elvezérelni egyen-egyenként minket, hogy lélekben és igazságban, vagyis valóságosan, úgy, ahogy az Isten kívánja, tudjuk őt imádni, azaz szolgálni. És ez igaz közösségileg is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy mi már mindent tudunk, ha nem is én, de úgy a közösség gondolkodó fejei, ők biztos tudnak mindent, és már mindenféle igazság és minden helyzet valahol biztos meg lett magyarázva, be lett mutatva, Ha egyszer azt mondja, hogy elvezet minket minden igazságra, akkor ez az ajtó továbbra is nyitva van. Nem csak az egyéni életünkben, amiről tudjuk talán, hogy van még tanulnivalónk, és tapasztalatokat is gyűjthetünk, de a közösségi életünk is. Én azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg a lélek általi vezetettséget, engedjük a lélek munkáját, sőt, keressük a lélekkel való ilyenfajta közösséget, és legyenek vele örök életre szóló vezető tapasztalataink. Amen.